A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. 266. énekünket keressük. 266. énekünk így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Isten ígére figyeljünk, amint megvan írva a Máté evangéliumában, a 14. résznek a 22-től a fejezet végig terjedő verseiben. És mindjárt kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Mikor pedig beesteledett, egyedül volt ott. A hajó immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren járt, megrémülének ezt mondván, ez kísértett, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén neki ezt mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig ezt mondta, jövel, és Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és amikor kezdett elmerülni, kiáltott ezt mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámenvén leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét, ami szívünkben, jöjjetek ezért, imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, lehet, hogy lélekben mi is most ott vagyunk egy olyan hajóban, amelyet körülvesz a szélnek a zúgása, körülvesz a hullámok csapdosása. Vagy ahogy ma fogalmaznánk, azok a terhek, amelyektől szeretnénk megszabadulni, amelyek nyűkként ott vannak, és nem tudjuk megoldani őket. De az is lehet, hogy már ott vagyunk Jézus közelében, ahol csillapodik a vihar, ahol minden elrendeződik, és mi megtapasztaljuk, hogy Isten fia él és uralkodik a világ felett, és az életünk felett is. Ebben a sokszor nehézségekkel és örömökkel vegyes életúton olyan jó megállni, rád figyelni, rád gondolni, téged dicsérni, és elmondani a kéréseket, hallható vagy nem hallható szavakkal. Így vagyunk ma is itt előtted, hiszen te hívogattál minket, és szeretnéd azokat az ajándékokat nekünk adni, amire most éppen szükségünk van. Ezért kérünk, hogy a te lelked által légy itt, és ajándékozz meg minket önmagaddal. Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Van itt elől még néhány hely, ha valaki leszeretne ülni. Nyugodtan az ének alatt előre jöhet, és elfoglalhatja ezeket az üresen lévő helyeket. Még a karzaton is van néhány hely. Isten tiszteltünk további részében az ige hirdetésre készülve a 172. énekünket énekeljük. 172. énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Máté evangéliumának a 14. részéből a 30. versnek egyetlen sorát olvasom újra. Uram, tarts meg engem! Foglaljuk el a helyünket. Általában a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint szoktuk a vasárnapi ige hirdetés szolgálatát végezni, de a lelkipásztornak ez a szabadsága megvan, hogy ha más talál és úgy érzi, akkor lehet az más is. Így kerül elé most a tegnap vagy tegnap előtti ige, amelyel úgy találkoztam, hogy nem tudtam tovább menni, mert felmerült bennem egy olyan kérdés, amit most ide hozok a gyülekezet elé. Ez a kérdés valahogy így fogalmazódhat meg, hogy vajon Jézus miért mondta Péternek azt, hogy gyere, hiszen ő látta, hogy el fog süllyedni. Vagy a másik gondolat, ami bennem felötlött hirtelen, hogyha én lettem volna Péter helyébe, akkor nem mertem volna ilyet mondani, hogy ha te vagy Krisztus, akkor mondd, hogy. És ezek azért jutottak eszembe, és nem tudtam tőlük szabadulni, mert valahogy a hívő életünknek a során mi, akik ismerjük és tudjuk, hogy kicsoda Isten fia, vagy kicsoda maga Isten a mi életünkben, azért sokszor mégis erre úgy rácáfolunk. Oly gyakran van az, hogy az ember, ha nem is hangosan, de a lelke mélyén kimondja azt, hogy ha te vagy Uram, akkor segíts rajtam. Segíts akár úgy, hogy betegségből meggyógyítasz, akár úgy, hogy háborúságból megmentesz, és ide mindenki oda teheti a maga panaszát, vagy a maga sóhajtásait, vágyait, kívánságait, hogy mi lenne az, amit Jézustól úgy elvárna. És ez nem korfüggő, hiszen minden korosztálynak van valami olyan igénye, amit nem tud elérni, vagy amibe belekerül, és amitől szabadulni szeretne. Hát így került elő ez a mostani történet, és ennek is az első részéhez szeretnék először visszakanyarodni, ahol Jézus elenged egy sokasságot, amelyet táplál és tanít, aztán felmegy a hegyre, és azt olvassuk a Bibliában, hogy egyedül van. Azért akarok itt egy pillanatra megállni, mert az imádságunkra gondolok, azokra az imádságokra, amelyeket nem közösségben, vagy egy-egy kisebb közösségben akár, vagy néhány ember társaságában mondunk el, hanem azok az imádságok, amelyek legbelül vannak, és amit nem is merünk másoknak elmondani, csak magának Istennek. Ezek azok az imádságok, amelyeket egy másik evangéliumi része hivatkozva a belső szobánkba szoktunk elmondani, ami mögött az áll, hogy igen, vannak olyan dolgaink, amiket nagyon szeretnénk az Istennel megosztani, és erre az Isten lehetőséget ad nekünk. Hogy mi minden kerül elő egy ilyen imádságba, azt mindenkire rábízom, hogy gondolja végig a saját imádságait. Különösen akkor szoktunk nagyon-nagyon buzgón imádkozni, amikor baj van, amikor nagy baj van. Vagy amikor készülünk valamire, valami olyanra, ami meghatározza az életünket, meghatározza a jövendőnket, talán az egészségünket, vagy családi kapcsolatainkat. Ezekben a buzgó imádságokban a legcsodálatosabb az, hogy úgy mondja el az ember, hogy tudja, hogy ezt hallják. Erre van válasz. Valami olyan válasz, ami lehet, hogy nem egyezik a mi válasz igényünkkel, hanem amit az Isten mégis nekünk el akar mondani. Nos, ebben az egyedül létben elmondott imádsága Jézusnak nem ismeretes, de egész biztos, hogy két dologról szólhat. Az egyik az, hogy rábízatott a tanítványi sereg, vagy az a sokaság, amelyet kielégített a két hallal és az öt kis kenyérrel, vagy pedig éppen arról szólt ez az imádság, hogy ő szép lassan menetel a nagypéntek felé, és kell az erő, kell az erőnlét ehhez az úthoz. Innen aztán lehet tovább menni, a tanítványokat átküldi a túlsó partra, itt is van egy rövidke kis megjegyzésem, ez a túlsó part engem mindig izgatott is, hogy vajon ez hogy lehet meghatározni, hogy hol van. Természetesen egy tengernek van, vagy egy tónak túlsó partja, és oda el lehet menni, de azért ez az élet tengerének, tegyük idézőjelbe, ez a túlsó partja, azért ugye mindenki tudja, hogy merre visz. Ez vagy az örökké valóság felé kell vigyen minket, vagy pedig, ha nem hívőként hallgatom, akkor azt mondom, hogy butaság. Ez a túlsó part, ahol a tanítványokat küldi, most legyünk mi azok a tanítványok. Minket készít fel Isten. És minél több idő telik el az életünkből, és minél többször mondjuk, hogy már megint eltelt egy esztendő, ezt olyankor szoktuk emlegetni inkább, amikor születésnapot ünneplünk, vagy a környezetünkben ilyen van. Ezek mind-mind arról tesznek bizonyságot, hogy a túlsó part felé megyünk. És ezen a túlsó part felé menő úton bizony előfordulnak ezek a szélviharok, amiről itt is beszél az írás, hogy a tanítványi sereg ott van a csónakba, vagy a hajójukba, és bizony meg kell küzdeni a vitorlákkal, vagy az evezőkkel, ahhoz, hogy az ember a túlsó partig elérkezzen. Ilyenkor tesszük fel a kérdést, hogy ki az, aki segít, ki tudja a vihart lecsendesíteni, vagy ki tud olyan lelki és testi erőt biztosítani számunkra, hogy meg tudjuk vívni a viharral szemben azt a helyzetet, amiben belekerültünk. És itt is úgy érzem, hogy mindenki a saját maga életének a viharaira, szélviharaira kell gondoljon, amik olyan sokfélék lehetnek, hogy fel sem lehet sorolni, hogy melyik nap, vagy melyik esztendőbe, vagy melyik időszakba mik jönnek elő, amik bizony megpróbálják akár a mi hitünket is. Nos, ilyenkor érkezik az emberrel oda, hogy egyszer csak látja Jézust. És úgy tűnik, hogy ez a Jézus, ez olyan, mint egy kísértet. Van is, meg nincs is. Ott van a sötét homályban, ott van, szinte tudjuk, hogy ott van valaki, jön felénk, vagy valahogy közelít a mi életünkhöz, de nem tudjuk pontosan, hogy ő kicsoda. Ilyenkor lehet, hogy azt a kérdést is feltesszük, hogy ki vagy te, Uram? Különösen olyankor, amikor az embernek az életében egy olyan pillanat jön el, ahol azt érzi, hogy az, ami vele történik, az nem véletlen. Ugye véletlenek a mi hitünk szerint úgy sincsenek. De azért vannak olyan helyzetek, amire azt mondjuk, hogy ezt valaki rendezi. Nem is olyan rég olvastam valamelyik időjárást kutató embertől ezt a nagyon szép kis mondatot, hogy ebben a világban egész biztos, hogy kell legyen valaki, mert olyan rendben működnek a dolgok. Milyen jó ezt hallani. De persze ennél több is kell legyen, nem valaki, hanem a mi számunkra valaki olyan, akit mi ismerünk. Tudjuk, hogy az örökkévaló Isten, akire rámondjuk, hogy teremtette az eget és a földet, akire azt mondjuk, hogy tőle van a mi életünk, akire azt mondjuk, hogy elküldte a megváltót, az Úr Jézus Krisztust. Lehet sorolni sok-sok mindent, ami bizonyíték a mi számunkra. Megtapasztalt dolog, hogy az Isten hogyan is jelent meg a mi életünkben, mit is mutatott meg nekünk. Ennek dacára mégis szoktuk azt mondani, hogy ki vagy te, vagy megkérdezni. És akkor Jézus válaszol rá. És a válasza nem az, hogy én vagyok Jézus, hanem először az, hogy ne féljetek. Annyi fajta félelem van az emberbe, beleszorulva, mindenféle. A betegségektől a gyermek szeretetéig, a társunk megtalálásáig, és ezt is lehetne sorolni, hogy mi minden van, ott piszkál minket, és szeretnénk tőlük megszabadulni, vagy nyugalmat találni. Ne féljetek. Többször is elhangzik ez a Bibliában, és mindig olyankor, amikor valami nagyon fontos dologra akar az Isten rámutatni. Könnyű mondani, hogy ne féljetek, mondanánk sokszor egymásnak is, ne félj, majd meggyógyulsz, ne félj, majd elrendeződik, ne félj, és így tovább, egész addig, amíg rá nem jövünk arra, hogy ezt a ne féljt igazából csak Istentől lehet, tudjuk úgy elfogadni, hogy az meg is nyugtasson minket. Ha valaki idáig eljut, akkor állítom, hogy annak az életében lesz nyugalom. lesz békesség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz soha beteg, nem jelenti azt, hogy nem lesznek konfliktusai, hanem csak azt jelenti, hogy ezeket fogja tudni kezelni, mert érezni fogja azt, hogy nem egyedül ő maga áll ezen a hajón, ezen a viharba került hajón, hanem ott van vele a megváltó Úr Jézus Krisztus. Péternek is ugyanezt mondja. Ne félj! És akkor jön az a dacos, szerintem furcsa kérdés, hogy ha te vagy a Krisztus, akkor mondd, hogy menjek a vizen. Miért kellene nekem a vizen járnom? Miért kell állandóan bizonyítékot szerezni arról, hogy Isten az én pásztorom, hogy Krisztus vigyáz rám, hogy a viharzó tengeren is ott van? Miért kell nekem mindig mondani azt, amit most hallottam éppen ezen a héten egy olyan családban, ahol mind a két fél beteg, és amikor beszélgetek, egyszer csak azt mondja a férfi, hogy de hát ez igen sok. Ő ezt úgy érzi, hogy ezt nem érdemelte meg, hogy ennyi betegség egyik a másik után jöjjön, és ne tudjon tőle megszabadulni. És akkor elmondja utána azt is, hogy de ő fél. Ő fél attól, hogy meg kell majd műteni. Fél attól, hogy vajon mi lesz ennek a kimenetele. És akkor megszólal a másik fél, és azt mondja, vajon mi volt az, amit én összegyűjtöttem bűnként, hogy az Isten engem ezzel büntet? Olyan nehéz ilyenkor megmagyarázni azt, hogy az Isten nem mindig a büntetés miatt hozza ránk ezeket a terheket, amiket mi viselünk. Bizony nagyon sokszor mi magunk is okai vagyunk, biztos, azoknak a nehézségeknek és bajoknak, amelybe részünk lett. De azért Istenre ne kenjük rá azt, hogy minden betegség, minden baj azért van, mert ő meg akart minket büntetni. Ott van a Jób könyve, aki ismeri a Bibliának ezt a nagyon szép és nagyon tragikus fordulatokban bővelkedő gondolatsorát, azt tudja nagyon jól, hogy Isten meg akar minket tanítani arra, amire Pétert is Jézus meg akarta tanítani. Vedd tudomásul, hogy a te életed, az az egész életsor, amiben te eddig léteztél, az ott van az én kezembe. És hogy nekem van arra erőm, és van hatalmam, hogy te süllyedsz, akkor megfogjam a kezedet. Vajon mindig kell nekünk azt mondani, hogy ha te vagy a Krisztus, akkor tedd meg? Mindig el kell mondani azt, hogy ha te vagy a Krisztus, akkor nehogy megoperáljanak már, akkor ne legyek beteg, akkor 80 éves koromban is, vagy annál fejebb is azt tudja mondani, hogy én mindig egészséges akarok lenni. Ha te vagy a Krisztus, akkor tedd meg nekem. Isten nem erről akar minket ma meggyőzni, hanem arról, és ezért álltam meg ennél az igénél, hogy kimondassa velünk azt, hogy Uram, tarts meg engem. Hogy nem a baráti köröm, nem a pénzem, nem az egészségem, nem a házastársam, nem a családi kör lesz az, aki meg fog engem tartani. Sok tekintetben ez is igaz, hiszen rátámaszkodunk egymásra. Megvannak azok a pontok az életünkben, amire azt mondjuk, hogy ez magamra nem, de a társammal együtt, vagy a gyermekeimmel, vagy a szüleimmel együtt meg tudom oldani. De vannak dolgok, amelyek ezen túlnőnek. Így mondanám legszívesebben, hogy nem a mi kategóriánk. A tengeren való járás nem nekünk szól, nem mi vagyunk azok, akiknek a tengeren kell járni és mutatni a világnak azt, hogy mi ezt is tudjuk. Ez a Krisztus kategóriája. A miénk az, hogy elkiáltsuk magunkat, amikor vész van, hogy Uram, tarts meg engem. És tudjam, hogy az, aki kinyújtja felém a kezét, az a Krisztus, akinek van erre hatalma, bölcsessége és ereje, hogy ezt megtegye. Mert meg is teszi. És amikor elcsendesedik a vihar, akkor olyan különös, hogy megszületik a nagy gondolat, a hitvallás. Bizony, te az Isten fia vagy. Ez nem a mi halásztudományunk. Hiába volt az az egy-két lépés, amit megtett a víz felszínén, az is csak egy csalfa dolog lehetett, hiszen ő maga is tudta azt, hogy ez nem lehet igaz, és el is kezdett süllyedni. Amikor mi a saját magunk erejéből és különféle támasztékokkal akarjuk megoldani a dolgainkat, az Isten mindig kinevet, azt mondja, hogy ez nagyon kevés, amit te meg tudsz tenni akkor, amikor süllyedő félbe vagy. És végül pedig nagyon sokszor azokra az emberekre gondolok, akik erre a nagy kérdésre, hogy Uram, ha te vagy, segíts, azt vették észre, hogy mintha a segítség késne, vagy nem is lenne. Gondoljunk azokra, akiket eltemettünk, akikhez ragaszkodtunk, gyermekeket, vagy szülőket, vagy tragikus körülmények között elhunytakat, vagy nagy betegségben szenvedőket. Olyan sokfajta rétege van az emberi társadalomnak, amelyre ránéz az ember, és azt mondja, hogy nekem sikerül, de nekik nem. Akkor ők most hol vannak? Akkor őket kivigasztalja, kierősíti meg. Ki fogja nekik azt mondani, hogy de megtartottalak? Ebből az ígéből, ebből a történetből olvastam ki, hogy azok, amikor mi úgy gondoljuk, hogy az Isten megszabadító ereje a miénk lett, és a másikoknak ez mintha nem látszódna az életükbe, akkor kiderül, hogy az Istennek vannak titkai. Hogy az egyiket felemeli, a másikat ott hagyja. Az egyiket megerősíti, és a másikat hagyja a gyengeségébe. Az egyiket meggyógyítja, és a másikat nem gyógyítja meg. Az egyiket megtartja, és a másik elvész. Legalábbis így látjuk. És én azt olvastam ki ebből a mai ígéből, hogy ez nem így van. Az Istennek a titkai mögött mindig van egy olyan döntés, amelyet lehet, hogy én nem tudok elfogadni, de majd egyszer valamikor megértem. Ha tovább folytatnánk egy olyan életpályát, amely valahol megszakadt, lehet, hogy az Isten be tudná nekünk bizonyítani, hogy annak az életnek nem lett volna jó tovább élnie. Hogy mondja Pál apostol nagyon bölcsen? Most homályosan látok egykor majd színről színre. Nem ismerem az Isten titkait. Nem tudok ellene lázadni, mert ő a teremtő. Én pedig csak teremtmény vagyok. De ahogy ez az ige is elmondja, azért vannak viharok, amiket le tud csendesíteni. Vannak könnyek, amelyeket le tud törölni. Vannak emberi életek, amelyeket meg tud értetni velünk, hogy annak azért kell úgy lennie, ahogy van. Ha valaki az Isten közelébe van, ne mondja azt, hogy ha te vagy a Krisztus, akkor mondja azt, hogy igen, Uram, rád tudom bízni a betegségemet, rád tudom bízni a nehézségeket, a viharokat, és mindazt, ami engem most piszkál és idegesít, és lehet, hogy az egész életem tele van félelemmel. Te meg tudod ezt oldani. Ahogy közeledünk szép lassan, nem csak a tavasz felé, hanem a szép ünnepünk felé, ha jól számolom, alig egy hónap van addig még, lehet készülni így, hogy találkozzunk azzal a Krisztussal, aki nem csak a nagypénteki keresztre feszítésig akar minket elvinni, hanem egész a húsvét csodájáig. Ott van az az erő, amelyből táplálkozunk, és amely elegendő ahhoz, hogy félelemmel teli életünket meg tudja nyugtatni. Csendesedjünk el, és ezt kérjük imádságban.